Bajza József észrevételek a Conversation lexikoni pörhöz gróf Dezsőfi József ellen. Részletek. Ismét lexikográfusi zajgás, és ismét döbrentei szóban. Tehát mégsem elég, ami felőle publikumnak mondatott. Kényszerít, hogy újra szóljak, s elmondjam, ami még eddig elhallgatva volt. Azt reménylette talán ez a csodálatos elméjű író, hogyha méltóság és tekintet égisze alá vonul, s tőle koldul menedéket, pártfogást, védelmet, megszabadítja magát. Azt hitte, hogy én a polgári világ mágnását tudományok világában is mágnásnak fogom ismerni, és mihelyt ő lép fel, én arcra borulok, mihelyt ő hallatja szavát, én végképp elhallgatok. Megtanultam igenis a társaság élet viszonyait tisztelni, tudom, hogy ott herceg és gróf, báró és nemes, polgár és paraszt van. Mivel tartozom mindenkinek egyenként és együtt, értem. De értem viszont azt is, és igen jól, hogy ezen tartozás, ezen kötelékek csak a polgári kör határáig nyúlnak, és ott, hol az írói respublika kezdődik, hol a tudományok országába léptünk, hol a társalkodási konvencióknak vége, ezek is megszakadtak. Itt nem érdem, nem születés, nem hivatal többé. Egyedül okok, egyedül ész adnak elsőséget, s én ezeknek szoktam, ezeknek tudok térdet s fejet hajtani. Nem semmi autokritásnak, nem semmi grófi méltóságnak. Jaj, akkor a magyar literatúrának, jaj, az ész kultúrájának egész egyetemleg, ha felette mágnási kény diktátorkodik. Ha az igazság őszinte szavát hatalom szó harsoghatja le. Ez volna a döbrenteiek diadalma, ez a józanész veszedelme. Azért, minek utána ezen lexikoni pörbe magát egy gróf Dezsőfi József avatta, s ok nélkül avatta, s ellenem kijött soha, és sehol bántólag nem érdeklettem. Oly kifejezésekre vetemedik, melyekre just, neki kivált tetteimnek egyike sem adhata. Engedje meg, s tulajdonítsa magának, ha itt a grófot az írótól benne elválasztom. És úgy szólok vele, mint Silány védőjével egy magához hasonló Silány magyar írónak. Mert egyébként, ha az érdemes gróf felől polgári tekintetben kellene szólnom, akkor a legőszintébb tisztelettel, legméltóbb hálával emlékezném azon érdemekről, melyekkel egykor polgári pályája fény lett. A magyar íróknak talán egész seregében senki még oly jól be nem bizonyította lelki szegénységét, mint döbrentei, időn védeni hagyja magát gróf Dezsőfi által. Tehát nem mert maga előlépni, állításaimat tagadni, okaimat megcáfolni, felhívásomat elfogadni. Tehát megszenvedi magán a rágalmazása által nyert címet. Tehát tettével bizonyítja be, hogy reá érdemes volt. Íme a gőgös mivé leve, íme a kérkedő kampei nagy ész, mint törpült el, mint hunyászkodott meg az igazság bátor szava előtt. Kiben lélek és tehetség van, ki ügyét igaznak érzi, az bátran mérkőzik meg ellenségével, s büszkébb feláldozni magát, hogy sem más védelmét koldulva bujkáljon, hogy sem másnak engedje víni a bajt, melyet kivínia, önmagának illet volna. Igen, az erős, a bátor, kiben lélek és tehetség, ki ügyét igaznak érzi, az bizonyára így teszen. Az így tett volna, de döbrentei. Ó, sajnálatra méltó író, Ó, szerencsétlen lexikográfus! Én gyáva lélekkel, de szemembe tekinteni nem mer. Vesződni nem akarok. Nem fogok, szégyellek. Ez oka, hogy jelen észrevételimet az ő bajában nem hozzá, hanem gróf Dezsőfihez intézem. Gróf Dezsőfihez, ki eléggé kegyes vala szegény társa ügyében megszólalni. Kinek jámbor szándékáért döbrentei sokkal tartozik. Habár oly védelmezője is, miért csak ellenségünknek kívánnánk. Ő nem csak meg nem szabadítja védencét, hanem fájdalom önmaga is sebzi. Azonban jámbor szándékát dicsérni kell, mindent megteve, amit csak tenni tudott, hogy többre ereje nem volt, azt védkelleni nem, egyedül csak sajnálni lehet. Én barátja vagyok a tolcsatáknak, de csak azoknak, melyek ésszel hasznos tárgyak felett és nemesen folynak. Ezek a lexikográfusi nyavajgások a csata nevét nem érdemlik, s még kevésbé a hasznos tárgyak felett, s nemesen folyt toll csata nevét, és a sors engem mostoha kézzel vert meg, midőn döbrenteit, a tudományos gyűjtemény nyugalomba tett redaktorát, és gróf Dezsőfi Józsefet ellenkezőimmé tevé. Az elsőnek baja, hogy semmit sem tud. A másodiknak, hogy igen keveset, és igen rosszul, a harmadiknak, hogy szerfelett sokat tud. Az első érezvény szegénységét csak akkor beszél, ha kénytelen, ha el nem kerülheti, és akkor, ó, múzsák és gráciák, micsoda beszédek azok, micsoda förtelmei a magyar stilisztikának. Edagály és pöffetség, ez az ideák feszengése, ezek a logikátlan következtetések, ezek az összevekuszált periódusok. Soha ilyenekről Quintilian nem álmodhatott. A második, ez a tribus anticiris insanabile caput, az elme szűkét csárdákban szedett epitetonokkal pótolgatja. És úgy rohan elő, mint a fegyverneki tanyák dorongos vitéze. A harmadik, kiben a sok meg nem emésztett tudománynak egész káosza kereng, kinek fejébe az elme áradás miatt többé semmi sem fér, és ez a lexikoni pör sem férhetett, s azt sem tudja valóban, micsoda ügyet védelmez, és mindig is replikáz, de minek is azt néki tudnia. Ő anélkül is replikáz, leírja tudnélik a választ újra, megtoldván itt-itt egy-két iskolamesteri benészes frázissal, mely tele fejéből gyakran akaratja ellen is kicsöppen. Mert könnyebb azon címet elviselni, ha bár gyalázat is, mely az imitátorokat a pízókhoz írt levél megtiszteli, mint fejünkből egy-két eredeti gondolatocskát kifacsarni. Mi gyönyörű triumvirátus ez. Felette kár, hogy nincs literátori invalidus ház. Oda kellene őket nyugalomra tenni. Na de a dologhoz. Gróf Dezsőfi örvend, hogy válaszomra válaszolni tudott. Ennek szívemből örvendek én is, de még inkább örvendettem volna, ha a gróf egyszer s mind jól válaszolt is volna. Mert így, midőn látnám, mint igyekszik és küzd, vív és forr, csak hogy elméskedhessék, és elméskedése végtére is nem elmészség, hanem tompa neveletlenség, melyet a sok érdemű gróf, ki eddig a nyájasságot és szelítséget kedvellette, most tanult vala őszkorában, mióta a lexikográfusi C-be méltóztatott állani. Midőn látnám, hogy a lexikoni pörnek komolyabb részeiből is tréfákat űz, apróságokkal bíbelődik, és mint kis méhe csak ott a vízerek körül döngécsel. És hogy ezen 5-6 évnyi lexikoni pört sem volt képes megtanulni, s történeteket mondogat belőle, melyek meg nem történtek, dolgokat bizonyítgat be, melyeket kérdésbe senki se veve, s végtére, hogy válaszomra írt válasza, nem csak unalom nélkül nem olvastatik, mint a grófot Jámbor álmai csalják, hanem sokak által csömörlet miatt éppen nem is olvastatik. Mindezeket látván mondom, csekély örömemet elfojtotta azon szomorú gondolat, hogy a gróf így szegényül, így nyomorúan válaszolt. És válaszából nekem is mit azon parányi vigasztalásom sem lehet, hogy erős épelméjű, éles ítéletű ellenkezővel kell-e mérkőznöm. Mert higgye a jó gróf, én inkább kívánok meggyőzetni egy spártai nevendégtől, mint egy szibarita seregen győzedelmet venni. Nyugalomba tett redaktor úr semmit sem teve még, következőleg semmiért irigyleni nem lehet, mert a Scott Walter igen középszerű fordításáért s azon sok halljuk és éljenért, melyek által a tudományos gyűjteményben redakciói lételét észrevehetővé tette, ha igazságos tud lenni, önmaga sem fog érdemre számot tartani, és még kevésbé a magyar írói címet bizangolni. Azonban lehet, gróf Dezsőfi hízelkedik magának azzal, hogy ő irigylésem tárgya, el kell tehát mondanom őszinte ítéletemet dolgozásai felől. Gróf Dezsőfi egyike azon magyar íróknak, kiket a horáciuszi fáma mendax szavak kedvezésből veve szárnyára. Ő biográfus, poéta, grammatikus, esztétikus, meg minden. S végtére semmi sem, s éppen azért semmi, mert minden. A pankratiaszták rendszerint így járnak. Sok miatt elmulasztják az egyet, s mert mindenek akartak lenni, jók semmiben se lehettek, vagy legalább igen kevésben. Szerencsétlen emberek, kik fő figyelmet az emlékező, nem az ítélő tehetség kifejtésére fordítottak. Emlékezetük ugyan nagy leve, szertelenül sokat tanulhattak meg, de mi nyereség benne? Az emlékezés virágainak az ítélet mezején kell kifejleniük, hogy hasznos gyümölcsöt hozzanak, különben nem érdemlették, hogy őket a kertész szorgalma ápolta. Fájdalom gróf Dezsőfinél éppen ez a baj. Nála az ítélet mezeje annyira elsoványult, annyira elparlagodott, hogy rajta egyéb, mint páfrány és bogáncs többé nem teremhet. Ő emlékező tehetségét, széles olvasását mindenhol örömest mutogatja, de az ítélet itt a mocs mindenütt oly tompán, oly vakul botorkál, hogy kérdeni csak nem mindig lehetne. Nem pirul-e gróf Dezsőfi oly dolgokat írni, melyeket az épp elme olvasni is pirulhat. De ez a fennforgó kérdésnek még csak egyik része. Hátra van az, ami egyenesen a grófot érdekli. Mit fog az olvasó arra mondani, hogy a gróf a faragatlanság vágyában nem egyedül csak igazságtalan, hanem ezen felül még szerénytelen is? Íme a gróf veti szememre, hogy ellenkezőimmel faragatlanul vetekedem. A gróf, ki minden sértő és alacsonyító prédikátumokat összeveszedett szókönyvéből, csak hogy velük engem bánthasson. Mondja meg az igen finom nevelésű gróf, úgy tanította-e valaha a nevelője illendőségre, hogy intéseit ocsmány szitkokban mondogatta a grófhoz. Valóban mesteréhez méltó lett a tanítvány. Azt, kitől illendőséget kíván, maga goromba, faragatlan, szüntelen veszekedő, mérges, epés, nyállal piszkolódó, marós szájú, szívetlen, agyarkodó, kaján irigy, pulyka lelkű marakodó, szentenciákat köbdöső ádáz, és amit legelő kellett volna mondanom, fekete lelkű címekkel tiszteli meg. Bizonyára ezek mind finom, méltóságos grófhoz illő beszédek. Nevelt ember szájában jól állnak, szóval gróf Dezsőfi faragottságai, melyekkel literatúráját meglágyította, életét kipuhította. Ó, szégyen, hogy a gróf eléggé szerénytelen, hogy a gróf nem pirul maga vétkét más szemére vetni. Valóban, ki a faragatlanság teóriáját akarná megírni, sehonnan olyan jól nem absztrahálhatná azt, mint a gróf feleletéből, melynek, hogy faragatlanság klasszikus remeke legyen, csak az híja, hogy egy gondolkodó és épp fej járuljon hozzá, és szedje rendbe ezt a durva deklamációk káoszát. Korán se véje azonban gróf Dezsőfi, hogy én az ő és társai becstelenítő rágalmazásukat panaszkép említem. Említem egyedül azért, hogy az olvasó lássa, ki a faragatlan. Panaszlani nincs szükségem. A rágalom nem a rágalmazottat, hanem a rágalmazót mocskolja be. Szükség, hogy kérjem a gróftól azt is, hogy mit tesznek feleletében ezek a szavak, hogy fekete lelkű. Érti-e a gróf velük, mit monda? Megfontolta-e, midőn őket leírá? Adhatja-e a gróf ezen prédikátumot írónak? Nem az emberre vitetnek-e ezek vissza? Nem a normális karakterjűje alattok kérdésbe? És micsoda tettemet ismeri a gróf, melyel magát a fekete lelkű cím iránt legitimálhatja? Tanácsolom és kérem, hogyha éteri világában másnak így címeket osztogatni divatban van is, midőn onnét a grófe földi világba leszáll, jól fontolja meg, miket beszél, és más karakterét, kiről egy immorális tettet sem tud, kímélve hozza kérdésbe. Mert az illexikográfusi petulanciák keserű pohárral fognak visszamérethetni, s végtére henúge széria ducent. Íme az igazságvédők, a közvirágzásért buzgó férfiak, csak hogy hibáikból kivergődhessenek, készek lesznek végtére még a becsületvédő törvényeket is által hágdosni. Ilyenekben keresse azután a gróf és famózus társa okát. Ha én feleleteimben élesbb, ha sanyarúbb vagyok, mint sem ínyök szeretné. Ki az illendőség törvényeit akarva nem tiszteli, nem méltó, hogy kíméltessék, sőt, nem méltó, hogy ezen törvények csak pártfogolják is. 1830. Vezérszó a kritikai lapokhoz. Tudományok mezején, valamint a hitországában két nevezetes felekezet van. A keresztény és bálványozó. Amaz egy mindenható lénynek, az örök, a tiszta igazságnak szabad lélekkel áldozik. És a nemzeti köz fényért buzog. Ez vakon és szolgai félelem között borul le álistenei előtt, melyeket a rejtemények leplébe vonulni szerető önség ábrát képekből alkota neki. Nemzetünk tudományi pályáját mindeddig az utolsó felekezet bírja. Mi rettegünk a tudományos tribunáltól, utáljuk és gyűlöljük azt, Istenünk az önfény és a bálványozásnak vagyunk baráti. Ahelyett, hogy az egyedül üdvözítő, az igaz utat keresnők, a szív- és vérrokonság, hír- és névgőz a vallásbeli pártoknak, s az emberi hiúság ezernemű csábjainak, mint annyi isteneknek, szobrokat emeltünk. Mi érzéseinket, dicsvágyaink ingereit megtagadni, csak parányi részben sem tudjuk, feláldozni pedig önfényünket a közfényért, valamint a polgári, úgy a tudományos körben sem vagyunk eléggé erősek. Mi nem az ügyet, egyedül magunkat szeretjük, s ez mutatja, hogy a lélek kultúrájában még messze nem haladtunk. Jaj, annak hiúságaink isteneit nem tisztelve, vagy nem kímélve legalább az igazság zászlójához álla, s kritikai szövétnek kell járdal tudományos pályáján. Az kaján és erkölcstelen, eretnek és hongyűlölő, annak minden lépte kárhozatos bűn és a legvétkesebb vétek. A jelen lapok kiadója jól ismeri azon viszonyokat, amelyek közé teendi magát, midőn a bírálatok gyűjteményével föllép. Tudja, hogy nevét ezek által a magyar írók kedvezéseibe ajánlani nem igen fogja. Sejti azt, hogy nem barátai száma, az szerint fog növekedni, amint az itt kiadandó bírálatok számai. Azonban ő egyike azoknak, akik inkább kívánnak nem szerettetni, hogy sem hitük, s a közügy rovására szerettetni, kik készek polgártársai gyűlöletét is eltűrni, ha ezen tűrés által a közvirágzat magvai hintethetnek el. A kritikának egyűlölve rettegett, s rettegve tisztelt Istennek templomot építeni, oltárt emelni közöttünk sohasem volt oly hasznos, sőt olyan szükséges, mint ma. Ha végig szemléljük a magyar literatúra történeteit, nem találunk kort, mely a jelennel hasonlítható, nem évszakaszt, mely a vívó és küzdő kornevét oly méltán viselhetné, mint ez. Ma tanult és tanulatlan művész és kontár egyaránt vergődnek a halhatatlanság szent bérceihez. De az utat, amelyen odajuthatni, felette kevés ismeri. Az írók száma koronként nevekedik, s nem sokára közegyenbe fog állani az olvasókéval. Könyveink egymást érik, s aki a mennyiségből vonna következtetést az értékre, mondhatná, hogy a magyar literatúra nem sokára az olaszszal, franciával fog versenypályát futni. Vannak közöttünk emberek, kikkel a szertelen hazafiúság szertelen dolgokat mondogattat. Vannak íróink, kik ha egy történetecskét, mely legfellebb is anekdotának volt alkalmas dialógusba szőve, mert nálunk a drámai formához ez elég, 8-9 éven végighurcolhattak Shakespeare-i, Calderoni elmét vélnek agyaikban lobogni, vagy ha egy kisded értekezést a magyar ortográfiáról, mert ez a magyar írók veszőparipája, sok elavult, rég elunt semmikből összefércelhettek, azt hiszik, hogy réva is ádelünk hozzájuk képest a filológiában csak tanuló gyermekek, s hogy a népek egyetemi nyelvét minden bizonnyal ők fogják feltalálni. Említsük-e a potászterek hemzsegő seregét, ezeket a türedelem ostromlókat, ezeket a fülkínzó, unalmas trubadúrokat. Könyveink nagyobb részét ezek foglalják el, azért van bennük a szív és észszavának oly ritkán helye. S mindezek a legfellengőbb álmokban élnek, s Goethe-i, Schilleri nagyság bizodalmával kerengenek parányi köreikben. Embernek legfőbb boldogságát képzelet s álmok teszik, s akit álmaiból vertek fel, az boldogsága egéből hullott le. Hagynunk kellene tehát keresztény kímélettel, hadd álmodják végig az ilyámborok rövid életöket, s hadd legyenek boldogok. De ez álom boldogokat imádók, hirdetők, magasztalók teszik környül, a tévedések, a képzelmek kórjai elragadnak, s egész csoportokat tántorítanak a vad tudatlanság örvényébe, az alatt, hogy a valódi érdem félre vonulva nem ismertetik, vagy elfeledtetik, s ez vágja ketté a dolgot. Fel kell vernünk ezen áll Goethéket, áll Schillereket álmaikból, hogy imádóik is látni tanuljanak. Meg kell gyújtanunk a kritika szövét nekét, hogy lássuk és láttassuk egymással az ösvényt, mely üdvözület pontjához viszen. Ezek nélkül a romlás örvényében nincs mentség, nincs szabadulás. Kritika kell közöttünk, meg nem kérlelhető és kemény kritika, de részre hajlatlan, de igazságos. Ki kell írtanunk a hízelkedés, a szolgai csúszás lelkét, ledöntögetnünk szobrait a bálványozásnak, elrezzentenünk a lelketlenséget, kimutogatnunk egymás vétkeit, botlásait, kimutogatnunk az utat, melyen nagy nemzetek példájaként a tökély magas pontjához vergődhetni. Ha mi barátinkat, rokoninkat, mint eddig csak ölelgetjük, hit sorsosinkat csak dicsérgetjük, nagyságinknak csak hízelkedünk, bókolunk, ellenségeinket csak üldözzük, s a jót bennük is elismerni nem tanuljuk, s nem akarjuk. Ha rettegünk az igazat nyilván kimondani, ha örökké csak mellékes tekintetek szolgarabjai leszünk, ugye a tudományos haladásnak bízvás lemondhatunk még reményeiről is. Úgy örök veszteglésben tespedezünk, és egy kínai penész fogja elborítani, megemészteni nemzetiségünket, nyelvünket, tudományos létünket. A kiadó örömmel, s valódi gyönyörűséggel látja azt, hogy a magyar írók pártokra, felekezetekre kezdenek szakadni. Óhajtaná, hogy a pártok szelleme el ne szunnyadjon, és törekedni fog, hogy az e jelen lapok által is mindinkább lobogásban tartassék. Az ellenkezés és küzdelmek, a forrás köszörüli az elméket. Erőben tartja a lelket, s mit szendergő békes, nyugalomban tengés, 20 év alatt nem tehetne. Azt a vélemények háborúi, írói párt és vetekedés 2-3 év alatt képes eszközleni. A polgári pártok belháború veszedelmei a nemzetnek. Az írói lázadások ellenben legcél irányosbb eszközei a tudományos haladásnak. Ott vér foly, pusztulás, inség, halál kegyetlenkednek, s felette kétséges, felette bizonytalan, ha a jelenkor vél áldozatai fognak-e teremteni a jövendő ivadéknak boldogságot. Itt csak a hiúság ködeit épetnek szerte, az előítéletek zúzatnak összve. Ott egész nemzetet éri és érheti az ártalom, itt csak egyes emberek szenvednek kárt, talán egy kis hírbeli kárt, s mi egyes emberek vesztesége, ha még oly nagy volna is, azon megszámolhatatlan haszon mellett, mely egész nemzetre hárulhat. Ezen gondolatok forgottak elméjében, midőn eltökéli, hogy egyesülve néhány lelkesebb barátival a tudományos közügynek e kritikai gyűjteményt megindítsa. Általános céljai az eddig lemondottakból érthetők, az előítéletek, tévedések, írói pedantizmus és félszegségek ellen akar gátakat rakni, mely köztünk divatban vannak, vagy divatba kezdenek jönni. Szándékait azon úton reményli elérhetni, ha a magyar literatúrának észrevehetőbb lépteit bírói figyelemmel kíséri, és mindenről, ami tekintetet érdemel, kritikai észrevételeket közöl. Ezen célra nem szükség minden megjelent könyvnek megítéltetnie. Elég leszen csak azon produktumokról emlékezni, melyeknek némi neműleg életük van, de itt sem von oly szoros korlátokat, hogy ne vehessen magának szabadságot néha csekélyebb nyomatékú munkákról is szólni, ha azok hasznos dolgok elmondására alkalmul szolgálhatnak. Valamint viszontag lesznek oly esetek, melyekben becses művekről is hallgatni fog, ha róluk minden nap is talán közönséges, ismert észrevételeknél egyebet nem mondhat. A munkáló társak nagyobb része magát megnevezni nem fogja. Oly mód, mely az angol időszaki írásokban nagy divatban van, s melynek sokkal több jó, mint rossz oldalai vannak. A névtelenség leple alatt mindenki szabadabb és nyíltabb, a barátság és hálaérzéseit is könnyebb hallgatásra bírni, a tartalékra, vonakodásra nincs ok. Így a félénk is megbátorodik, és őszintén mondja el, amit elmondani retteget volna. Szóval az éjfél titkaiba leplezett Aeropágusi tribunál. A lelkes görög népnek nem volt lelketlen találmánya. 1831.